folytatjuk az A-ból B-t itt a Rádió Café 98-on, és miután itt felharangoztuk azt, hogy miről lesz szó, egy picit távlati szempontból szeretnénk most megvizsgálni azt, hogy honnan, hova alakul a városi közlekedés, és nyilván vissza lehet menni egészen régre a lovaskocsi korszakig, sőt, még annál
is menjünk meg vissza.
Hát menjünk vissza, csak akkor onnan nekem legalább is elég kevés személyes tapasztalatom van abból a korból.
Valamennyi van egyébként?
Nem, nincs. Tehát, hogy gyakorlatilag nulla. Archív felvételek alapján tudok bármilyen képet összerakni arról, hogy nézett ki annak idején egy Budapest. Nyilván az archív felvételek alapján egy jóval kaotikusabb dolognak tűnik, de ez valószínűleg csak azért van, mert ha valaki abból a korból meg ezt a mostani közlekedést nézne, az valószínűleg ugyanazt gondolná, hogy ez egy nagyon kaotikus valami. De ott sokkal kevésbé voltak szabályokhoz kötve az emberek, tehát mindenki ment, amire látott, ami egy bizonyos mennyiségű közlekedőig úgy fenntartható, de van egy pont, amikor már veszélyessé válik, és ez nyilván a sebesség növekedésével még inkább az.
Igen, egyébként itt néztem egy valamennyire kapcsolódó, de nem mégsem annyira kapcsolódó dolog, ez pedig a világ népességének a változása, ami 1980-ban még 3 milliárd volt, utána 1970-ben már 3,6 milliárd.
Már mennyi... 80-nal indult el 3 milliárdra, szóval ja,
akkor,
szerintem 60.
Akkor szerintem az egy 60 volt, igen. Tehát fussunk neki még egyszer, 1960-ban 3 milliárd volt, 70-ben 3,6, 80-ban már 4,4 milliárd, 1990-ben 5,2 milliárd, 2000-ben 6,1 milliárd, 2010-ben 6,9, most pedig ugye már 7,7 milliárd ember él a Földön. Nyilván azért mondtam, hogy ez nem feltétlenül vág, de mert egyébként Budapest lakossága az nem ezzel összhangban változott, tehát Európában kisebb volt a népesség növekedés, mint a világnak más részein. De hát ettől függetlenül szerintem azt a konklúziót le lehet vonni, hogy ha több az ember, akkor máshogy kell közlekedni, mert én meg pont néztem, ilyen vannak tök jó YouTube, nem tudom, ezt mondtam-e neked amúgy, hogy YouTube-on mesterséges intelligenciával kiszíneznek, 60 fps, 4K felbontásra felszkérelnek archív, amúgy fekete-fehér felvételeket, és néztem amerikai városokról előző évszázad elejéről, tehát 1920 környékéről voltak, és vannak fönt felvételek YouTube-on, és azt néztem, hogy egyrészt, hogy mindenki milyen jól öltözött volt, tehát szerintem ott a Kaliforniát néztem, hogy mindenki kalapban, meg sapkában, meg ilyen úriemberként, úrihölgyként volt felöltözve, pedig szerintem rohadt meleg lehetett ott, tehát hogy így nem is értettem. És igazából pár autót ment jobbra-balra, mindenki mászkált össze-vissza, halál ráélősen, nem volt ez a rohanás. És hát igen, tehát amikor egy várost megterveztek egy ilyen terhelésre, és jött egy boom, megváltozott a népességszám, akkor hát ez egy komoly kihívás.
Hát már csak azért is, mert a városokat alapvetően nem tervezik meg. Tehát azok csak úgy lesznek.
Hát, tehát, tudnánk ugye ellenpéldákat.
Van egy-két ellenpélda, Brazília. Ugye a brazíliai főváros az egyik ilyen, de most ugye pont azt hiszem talán a malájoknál van tervben egy teljesen új város a nullából.
Igen, mi a legközelebb egyébként? Barcelonában ugye de exemplé, vagy hogy hívják ezt a városrészt?
Úgy hívják, igen, ami az a nagyon nézethálós tervezés. Meg lehet mondani egyébként Lisszabont is, aminek ugye a központi részét egy cunami elvitte századforduló környékén, és akkor ott teljesen újjáépítették, és az is egy ilyen nagyon nézethálós jellegű dolog.
De akkor de hát nem ez a jellemző.
Manhattant is mondhatod, ami szintén azért egy tervezett
igen,
város.
Igen.
Szóval, vagy legalábbis városrész. De azért alapvetően az van, hogy a városokat az nem okvetően tervezik, hanem mondjuk történetileg kialakulnak, és ennek az eredményei azok a furcsa utcaképek, meg kanyarok, meg nem tudom, dolgok, amikkel aztán együtt élünk évszázadokon keresztül. És nyilván vannak törekvések arra, hogy ezeket egyszerűsítsék, de hát számos példát lehet mondani Budapesten is, amikor a törekvés ugyan megvolt, hogy egyszerűsítsünk valamit, de aztán lakossági ellenállás, vagy környezetvédelmi aggályok, vagy egyáltalán bármilyen más, akár financiális okok miatt ez nem valósult meg. Ugye maradjunk egyébként Budapesten, tök jó példa a Lágymányosi híd, vagy most már ugye nem úgy hívják, de a Rákóczi hídnak a Budai hídfője, ahol ugye egy ilyen nagyon éles kanyart vesz az út, és ugye az eredeti tervekben ott az volt, hogy egyenesen megy tovább a vasúti pálya mentén, csak ott a lakónegyedek, ami egy kertvárosias környezet, hát nem örültek ennek a dolognak. Szóval annak az eredménye lett az, hogy ott rákanyarítják kvázi hatos útbevezetőre a hídnak a hídfőjét. Tehát, hogy bár szeretnénk a dolgokon sokszor javítani, meg egyszerűsíteni, egyre nehezebb egyébként, főleg egyre sűrűbben beépített környezetben, hát teret adni a közlekedésnek. És ugye a szemléletbeli változás, amiben most is benne vagyunk, az az is, hogy nem is feltétlenül lenne cél, hogy teret adjunk, nagy tereket adjunk a közlekedésnek, mert ahol felszólítunk helyet annak érdekében, hogy az autók elférjenek, azt 0 perc alatt be is telítik, és még több forgalmat vonzanak oda, ahova egyébként pont az lett volna a cél, hogy egy kicsit szellősebbé tegyük a környezetet. Tehát most már nem is cél az, hogy itt sugárutakat építsünk a belvárosba, és ilyen városi autópályákat hozzunk létre, sőt, mindenhol ezzel ellentétes folyamatok indultak el, de hát ugye nagyon látszik.
Nem mindenhol
az...
egyébként Európában.
Igen.
Legalábbis Európának, tehát én úgy mondanám, hogy a világ fejlettebb részén, mert hát keringenek azért ezek a mémek is, nem tudom, hogy ezeknek mi az igazságtartom, hogy mennyi, meg mikor ide, hogy Egyiptomba például áthúztak egy autópályát ott egy lakónegyeden, és gyakorlatilag a harmadik és a negyedik emelet között ott van egy ilyen 2x4 sáv, körülbelül fél méterre egyébként az ablakottól, tehát hogy lehet ilyen példákat is látni.
Hát meg szerintem voltunk ilyen helyen, tehát a Hongkongban rengeteg
ilyen
megoldás van, amikor nagyon szürreális, hogy vannak házak és nagyon forgalmas utak egymáshoz tájolva.
Tehát amikor szerintem arról beszélünk, hogy fenntartható közlekedés meg közösségi közlekedés, ez Európának a nyüge. Úgy értem a nyüge, hogy Európa kíván ezzel az egész kérdéssel nyüglődni. A világnak sok részén olyan szinten tesznek erre, és nem a fenntarthatóság nem egy ilyen kiemelt szempont, mint nálunk. Most nyilván nem akarom azt, de ez egy más fejlődési státusz. Tehát ugye Amerikában is azért 100 évvel ezelőtt az volt az elképzelés, hogy az autó a közlekedési eszköz, és nem merült fel valószínűleg senkiben az a kérdés, hogy meddig lesz olaj, meg milyen üvegház hatása lesz annak, hogy mindenki autóval jár. Szóval szerintem, ha arról beszélünk tényleg, hogy így fenntartható, akkor ez itt Európára kell gondolnunk. Itt vannak azok a törekvések, hogy a történelmi belvárosból az autókat tereljük ki.
Igen, illetőleg most már azért van számos példa a tényleg fejlett ázsiai gazdaságokban is, tehát Szöulban változtatták meg a belvárosi részt pár évvel ezelőtt nagyon komolyan egy korábban kvázi lebetonozott belvárosi folyó helyét visszaadták a természetnek, és egy ilyen közösségi tér lett belőle az autópálya helyett gyakorlatilag, de Japánban meg Tajvanon is láttunk hasonló példákat, de abban igazad van, hogy az európai szemlélet az, hogy itt próbáljuk megőrizni a városoknak az épített örökségét, már csak azért is, mert azért itt Európában mondhatjuk el azt, hogy nagyon régi építészeti emlékek között próbálunk közlekedni. Tehát minden városnak vannak nagyon régi történelmi épületei, amik körül folyik a forgalom, ugye a Párizsi diadalív szerintem az egyik legjobb példa, hogy ott van az a világhíres építmény, és egy nem tudom hány sávos körforgalom közepén van, amit egyébként pont most próbálnak szintén egy picit emberbarátabbá tenni, és hogy egyáltalán oda lehessen menni, és ne csak a kocsiból nézzük, hogy körbe-körbe megyünk körülötte, és itt a diadalív.
Igen, tehát... ugye nálunk, bocsánat, ez egy ilyen budapesti, hogy a Lánchídnak a Pesti híd főjénél, ami a Roosevelt tér?
Roosevelt tér volt.
Volt, most pont ezzel gondolkodtam. Oda így szerintem nem vezet zebra.
Nem vezet zebra, és ez egy probléma is.
Tehát ott van egy park, ahol le lehetne ülni, mert nekünk volt olyan elképzelésünk egyébként, nem is tudom, mit akartunk onnan hallgatni, vagy nézni, valamilyen belvárosi megmozdulás volt, és mentünk a barátokkal. És láttuk, hogy vannak ott emberek, és akkor így mentünk, hogy hát csak lesz zebra, és nem. Tehát ilyen autók között átszaladsz, ráadásul még egy ilyen kis fellépő is van, hogy még el is esél, vagy amikor leugrasz, akkor még el is hasalj az autó előtt. És hát ezek azért ilyen furcsa apróságok, és nálunk is van ilyen, hogy van egy körforgalom, és van középen valami, amit úgy megnéznél, vagy ott lennél, de hát így nem tudsz szabályosan. Na mindegy, bocsánat, a kitekintés miatt ott tartottál, hogy diadalív.
Tök jogos, igen, a diadalív egy kicsit messze van ettől. De mindesetre az a lényeg, hogy valóban úgy néz ki, hogy főleg a nyugat-európai városokban erősen az a szemlélet, hogy próbáljunk minél kevesebb autót beengedni a városokba, és ennek érdekében nagyon sok forgalomszervezési dolgot csinálnak. De ugye az egészet megint az van, hogy egy rendszerbe kell nézni, tehát csak akkor tudom korlátozni a bejövő autók forgalmát, ha tudunk nyújtani alternatívát. És ez az, amiben hát mondjuk Budapest nem áll feltétlenül olyan jól. Tehát, mert az nem csak az az alternatíva, hogy a tömegközlekedéssel bejutok, hanem ugye ahhoz kell az is, hogy olyan helyen tudjam letenni az autómat, ami a tömegközlekedéshez közel van. Kell hozzá az is, hogy a tömegközlekedés olyan legyen, hogy kiszámítható, tiszta, pontos, kulturált, és olyan hálózatban van szervezve, hogy ne kelljen 30-szor átszállni, hogy eljussak A-ból B-be. Tehát, hogy rengeteg feltételekkel annak érdekében megvalósuljon, hogy utána azt mondhassuk, hogy most már eljött az a pillanat, hogy korlátozhatjuk az autók behajtását. És persze van, amikor azt mondja egy városvezetés, és erre nyugati példák is vannak, hogy nem állunk még teljesen készen arra, hogy nyugodt szívvel azt mondhatjuk, de meg kell lépjük, és majd kialakul, mert ugye erre is van rengeteg példa. A forgalom úgyis megtalálja azokat a helyeket, ahol neki mennie kell, mert nincs az, hogyha lezárok valamit, akkor mindenhol máshol ugyanaz marad, hanem akkor elkezdenek telítődni a többi környékbeli utak meg útvonalak. Szóval mindenképpen az a lényeg, hogy ez szemléletbeli változást is kell, hogy jelentsen, meg az egészet tényleg egy nagyon messzi képből kell nézni, vagy messzi perspektívából, mert minden mindennel összefügg egy városi közlekedési szituációban.
Mennyire pénzkérdése ez? Nekem erről van egy nagyon határozott véleményem, hogy mennyi pénzt emészt föl egy közlekedésfejlesztési projekt egy nagyvárosban.
Szerintem sokat.
Nyilván sokat, ezt akartam mondani, de mennyire függ ettől a nap végén, hogy van, tehát mennyire a gazdag városoknak, a fejlett országoknak egy sajátja az, hogy megtehetik, hogy átalakítsák a közlekedést, szerinted?
Hát az eddigi példák azt mutatják, hogy azért nekik sikerül leginkább a legjobban. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez azért nagyon nagy szempontból anyagi kérdés, és nyilván az van, hogy közben lehet egyfajta edukációs kérdés is. Tehát, hogyha van arra hajlandóság, hogy megpróbálják változtatni a szemléletet, és megmutatni a lakosságnak a szóba jöhető alternatívákat, és azok az alternatívák működőképesek is, tehát ezt nyilván tegyük hozzá, hogy kell is legyen, hogy legyen ilyen alternatíva, akkor lehet változtatni a felfogást, és ugye mindig az a jellemző, és főleg most, amikor ilyen nagyon dinamikusan változnak a dolgok, hogy ugye a fiatalabb generáció az, aki könnyebben tud adaptálódni egy-egy új szituációhoz, vagy egy-egy új megoldáshoz is akár, és most mehetünk ide a shared vonalra is, úgy is megyünk, és hamarosan is beszélünk róla, tehát hogy a megosztott szolgáltatásokkal kapcsolatosan, de ugyanezt egyébként a shared office-ra is el tudjuk mondani, ha abba gondolsz bele, hogy milyen típusú cégek azok, akik ilyen shared office-ban dolgoznak, ilyen közös irodai terekben más cégekkel együtt, akkor ide elsősorban a startupok jutnak eszedbe, amit fiatalok hoztak létre, ők úgy gondolják, hogy ez menő, meg jövő.
Nem, bocsit, vitatkoznék veled, a startupok azért mennek ilyen helyekre, mert ugye van a startupoknál ez a...
is.
Nem, nyilván a pénz az egy nagy kérdés itt is, mert olcsóbb egyébként, tehát egy startupnak nincs pénze az Andrássy úton kibérelni egy palotát, nyilván. De ott inkább van az a felfogás, hogy minél több emberrel bandázzunk, találkozzunk, és akkor ott együtt megyünk tovább előre, ugye lehetne azt mondani, hogy ez egy amerikai felfogás, de egyébként én abszolút támogatom. Tehát startupok kimondottan azért keresik a közösségi helyeket, mert ott más startupokkal együtt új ötleteket kitalálhatnak, új ajtókat kinyithatnak, erősíthetik egymást, stb. De szerintem pont ebben nem feltétlenül jó példa, tehát nem az a lényeg, hogy a startupban mi az átlag életkor, bár jellemzően azért ott fiatalok vannak. A közösségi közlekedésnél szerintem azért adaptálódnak nehezebben az idősebbek, mert egy 70 éves emberek nem mondhatod azt, hogy menjél biciklivel, mert egyszerűen nem úgy hajlik a lába. Nem mondhatod neki, hogy rollerez, mert el fog vele esni. Tehát, hogy bizonyos fizikai aktivitást igénylő mikromobilitási szolgáltatásokat egész egyszerűen csak a fiatalok tudnak használni, mert fizikailag ők képesek rá.
Viszont azt mondhatod neki, hogy mostantól vonattal is mehet A-ból B-be, és lehet, hogy csak két megállót kell mennie, mert annak jóval ritkább a megálló köze, és neki is egyszerűbb. Csak eddig nem gondolt arra, hogy a vonat, a nagyvasút, a városi közlekedés része lehet. Igen. Tehát ilyen típusú példákat azért sokat fel tudunk sorolni szerintem, amik apróságok ugyan, de például mondhatjuk azt is, hogy a Budapesten belül közlekedő vasúti szerelvényeknek egy nagy része kihasználatlan adott esetben, mert majd ki lesz használva, hogyha kijut a városból, és akkor miért ne használnánk ki arra, hogy tehermentesítsünk más típusú közlekedési eszközöket. Tehát ilyenfajta szemléletbeli változásokat viszont meg lehet magyarázni gyakorlatilag életkortól függetlenül. nyilván nem könnyű, meg hát ugye meg is kell ezeket mutatni, meg ezeknek működniük is kell.
Így van. Most egy kis szünetet tartunk, innen folytatjuk, majd maradjatok addig is velünk.